Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Kovács Ákos zeneszerzőt, dalszerzőt, előadó művész. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát igencsak sűrű ez a mostani évvége, talán mondhatjuk ezt. A szeptemberi album megjelenés után most itt van, már kézzel fogható valóságában a tavaly évvégi Aréna koncert DVD változata, egy exkluzív digipak csomagolásban két CD melléklettel, és december 16-án, illetve 17-én újabb dupla koncert lesz a Budapest Sportarénában. Hát talán mondhatjuk azt, hogy nem panaszkodhatnak a rajongók.
Ők se panaszkodhatnak, nincs is panasz, ami eljutna hozzánk. Mi se panaszkodhatunk, mert van tennivalunk végül is. Azért ennél nagyobb jutalom ezen a pályán nem igen van, mint hogy az embernek van közönsége, van kinek játszon, van közösségreakció. Hozzáteszem, hogy ebben az esztendőben lebonyolítottunk egy országjáró turnét is, amelyet 170 ezer érdeklődő tekintett meg, és a magam részéről elleneztem, hogy Aréna koncert legyen az év végén. A munkatársaim győztek meg, hogy ennek van létjogosultsága. Kicsit úgy éreztem, hogy tisztesség ne esik szólván, hogy a csapból is mi folyunk, és talán nem kéne már az év végére egy nagy eladást beiktatni. De miután megjelent az új stúdióalbumunk, a Még egyszer, és nagyon komoly, pozitív közönség és kritikai reakciók követték, igazoltnak látták többen azt, amit én nem szerettem volna, és most aztán a számok abszolút azt igazolják, hogy nekik volt igazuk. Közelebbről Fiák Krisztina asszisztensem és a produkciónk menedzsere győzött meg erről. Hát elkelt a december 17-i eladás, és most már az előző napot, a december 16-át, az egyébként műszaki napnak félretett napot hirdetjük eladásként.
Szeretném, hogyha majd erről a koncert vagy a koncert előkészületeiről egy kicsit részletesebben is beszélnénk, de most még visszatérve a CD-re, illetve különös tekintettel a most megjelent DVD, illetve CD kiadványra. Ugye sokan vitatják, hogy ebben a letöltős világban, legális vagy illegális torrentezős letöltős világban, de mindenképpen dalokat, hangfájlokat letöltő világban van-e még egyáltalán értelme fizikai értelemben vett hanghordozókat megjelentetni? És akkor, amikor az ember például ezt a DVD-CD kiadványt a kezébe veszi, ami fotókkal, exkluzív tartalmakkal van még kiegészítve, akkor azt gondolja az ember, hogy hát ha van értelme, akkor valóban csak így van értelme, mert hogy ezt letölteni, torrentezni nem nagyon lehet, meg nincs is értelme.
Az értelme annak annyi, hogy az ingyen van, vagy gondolhatja az ember, hogy ingyen van, bár az internetért fizet, csak a rajta keresztül megérkező tartalomért nem. Hát ez egy nagyon érdekes egyensúlytalanság, amit ő régóta szenved az úgynevezett rossz szóval élve tartalomszolgáltató ipar. Tehát csak látszólagban ingyen, de hát most ebben mélyebben belemenni talán nincs értelme. Ha a rövid választ kell megfogalmazni a kérdésére, akkor az, hogy nincs értelme. A hosszú válasz pedig az, hogy olyan kiadványokat van értelme kiadni, amire van közönség igény, és abban azon a közönség igényen belül van egy olyan szegmens, amelyik van önmaga felé annyi.
Igen, csak hogy ezt ugye jó kézbe venni, tehát egész más, mint hogyha mondjuk én egy MP3 lejátszom,
ezt meghallgatom. Ezt egyértelmű, erre akartam kitérni, hogy van egy olyan közösség szegmens, aki önmaga felé, ha nem rossz ez a szó, igényes annyira, hogy például dokumentációs céllal, például azért, mert egy tárgyi megjelenése van annak, amihez, annak a zenének, amihez a viszonyt kialakítja, vagy a rajongói, vagy a tisztelői, vagy az érdeklődői viszonyt. Azt gondolom, hogy a zenéhez való viszonyt erodálja az, hogy a dal olyan, mintha réten teremne, tehát kvázi, mint a gyomnövény, vagy a gyógynövény, vagy nem tudom milyen növény, amit hasznos vagy haszontalan növény, amit bárki leszakíthat. A dal, vagy ezek a produkciók, ezek sok ember közös erőfeszítéséből jönnek létre, anyagi ráfordítással is, érzelmi ráfordítással is, munkával is, nem magától jön létre. Ez most egy komplett generáció van már, akinek ezt szinte magyarázni kell, mert gyakorlatilag ismerjük a helyzetet, tetszőleges előadó, tetszőleges szerzeménye, műve, tetszőleges pillanatba, tetszőleges formátumba tölthető le, és ami ennyire elérhető, annak nincs is értéke lényegében. Gondoljuk azt, hogy vennénk dobozolt oxigént, nem vennénk, mert veszük a levegőt, és van. Csak akkor vennénk észre, hogy ez milyen értékes, ha egyszer csak hirtelen nem volna. Csak ez nem természetes módon termelődik a dal, mondjuk úgy, mint az oxigén. Ugye, tehát a helyzet az, hogy anyagi, hogyha ez a kérdés, nyilván van gazdasági vonatkozása, és ha anyagi értelmet keresünk, az nem sok van. Számomra azért fontos, hogy ilyen kiadványok legyenek, mert van egy fantasztikus közönségbázis.
Tehát, hogy ez akár, bocsássam meg, hogy szavába vág, lehet, hogy ez akár veszteséges is, mondjuk egy ilyen exkluzív digipak kiadvány.
Volt már rá példa, ez remélhetőleg nem lesz az első visszajelzésekből, azt gondolhatjuk, hogy ez el fog érni a nullpontot. Viszont korábban voltak már nagyon komoly veszteségek, elsősorban a Blu-ray kiadványok terén. Úgy gondoltam, hogy ez egy forradalmi ilyen új kiadványtípus. Nekem nagyon tetszett ez a formátum. Azt gondoltam, hogy miután a HD televíziók, HD lejátszók most már elérhető árban vannak, Magyarországon is meg fog erősödni ez a szegmens. Nagyon sok anyagi ráfordítással hoztunk létre két vagy három Blu-ray kiadványt, és az első zenei magyar Blu-rayt azt én hoztam létre. És az nagyon csúnya krátert ütött a büdzsénkbe. Tehát én elsősorban, ha megfogalmazhatom ezt így, akkor alkotó embernek tartom magamat, kreatív embernek, a gazdasági oldalával a produkciómnak inkább kényszerűségből foglalkozom. Örülök neki, hogy ilyen oldala is van. Az egész életemet erre tettem fel, hogy dalokat írok, és eljuttatom emberekhez, akik vagy kíváncsiak rá, vagy kíváncsiak lehet őket tenni ezekre a dalokra. De bizony kell gazdasági döntést is hozni gyakorlatilag óránként, és abban ilyenek is vannak. És én szívesen vállalok irracionális döntéseket is egyébként csak azért, hogy mondjuk felhívjuk a közönség figyelmét egy új formátumra, egy új lehetőségre, egy a tartalmaimnak mindig keresem az új formát, mert az új forma izgatja a befogadó fantáziáját. De a tartalom nyilván nem változik.
Azt ettől. Egyébként egy zenész, egy előadó művész, sok lemezt megjelentető előadó művész hogyan éli meg, hogy ennyire átalakulnak és változnak a zenefogyasztási szokások. Én magam még emlékszem arra, hogy milyen volt körúti kapuajakban, kis lemezboltokban bakelit, indiai és jugoszláv nyomású bakelit lemezek között böngészni. Érdemes ezért könnyet ejteni, vagy ez valóban arról van szó, vagy olyasfajta érzés lehet ez, mint amit a kódex másoló szerzetesek érezhettek akkor, amikor a szomszédban megnyílt Gutenberg első nyomdája?
Talán ennél is átfogóbb a változás, tehát könnyet lehet érte ejteni, de nem nagyon érdemes. Tehát a helyzetet tisztában kell lenni, tekintve, hogy semmilyen eszköze nincs az embernek, hogy megfordítsa ezt a trendet, vagy ezt a folyamatot. Ha egészen hatalmas dollármilliók fölött, vagy dollármilliárdok fölött diszponáló filmgyártó stúdiók Hollywoodban nem tudták megfordítani a letöltés trendjét, akkor egy kis előadó és egy az előadó tulajdonában levő az előadó kiadványainak kiadására szakosodott kis kiadó egy ilyen kis országban nem tud semmit tenni. Magyarul mit tudunk csinálni? Az, hogy ragaszkodunk a saját étoszunkhoz, hogy mindig legyen, ameddig még ennek bármi létjogosultsága van, mindig legyen fizikai hanghordozó, és igen, a mi anyagaink is természetesen legális forrásból is letölthetőek, arról nem beszélve, hogy nem legális forrásból is letölthetőek, és hogyha valami már nagyon olcsó, mert mindig mondják, hogy drága a CD, biztos az a baj, mindig mondják, hogy nagy elméletek vannak, az elméleteket általában olyan emberek gyártják ezzel kapcsolatban, akiknek semmilyen kockázatuk nincsen az adott területen. Magyarul azt mondanak, amit akarnak véleménygyanánt, de sokszor hallottam már, hogy hát drágák a kiadványok, azért nem veszik az emberek. Ez nem így van, azért nem veszik az emberek, mert amit ingyen is el lehet érni, azért bármilyen ár is magas. Tehát én azt gondolom, hogy ezen túlléphetünk, mi úgy igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hogy például középlemezt adunk ki két album között, egyrészt a rövidebb koncentrációs képességgel megáldott befogadónak adunk egy rövidebb anyagot az éppen elkészült dalokból, illetve a munkánk iránt érdeklődőknek megmutatjuk, hogy két album között hogy zajlik a
ugye ez most munka. Is pontosan így volt, ez hiszen volt egy EP, vagy egy úgynevezett középlemez,
az igazán. Ez tavaly ilyenkor történt, ez volt az igazán, és az igazánon szereplő anyag az most rákerült a Még egyszer című új stúdióalbumunkra, apróbb nagyobb változtatásokkal, és azt hiszem, hogy én igyekszem rugalmas lenni ebben a kérdésben, a nagy zeneáruházakban elérhető, akár dalonként is a lemezeink összessége sok-sok évre visszamenően. Én azt gondolom, hogy olyan kiadványt kell csinálni, amit érdemes megvásárolni. Ez a DVD ilyen.
Ez az EP, vagy ez a középlemez, ez valóban arra hivatott, hogy egy kicsit felvezesse, vagy előkészítse a majdani igazi albumot, vagy a nagy lemezt, amin már mondjuk egy ígéretesnek tartott dal, vagy egy slágervárományos dal szerepel. Nem is tudom, hogy egyáltalán lehet azt tudni, hogy mi a slágervárományos, vagy mi lesz a befutó?
Volt már olyan, hogy a stúdióban nagyon biztosak voltunk a dolgunkban, és aztán nem teljesen másképpen alakultak a dolgok. Jobbára azért most már 27 éves rutinnal az ember viszonylagos találati pontossággal meg tudja mondani, hogy melyik lesz az, ami a nagyobb közfigyelemmel találkozhat. És például az Igazán ez teljesen visszaigazolta ezt a döntést, mert azból egy tényleg egy.
De ezek az úgymond rádióbarát dalok, tehát amit majd vélhetően a rádiók sokszor tudnak játszani, hát és egyáltalán muszáj rádióbarát.
Most már egy nagy kérdés, hogy a rádióknak van olyan szerepe, mint korábban volt, mert rengeteg rádió van, internetrádiók is vannak, a videó megosztók bizonyos értelemben átvették a rádiók szerepét, tehát aki mondjuk nem jut rádió nyilvánsághoz, az eljut egy videó megosztóra, csinál egy jó klipet az által közérdeklődésre számot tartónak gondolt dalhoz, és milliós nézettségeket is elérhet rádiójátszás nélkül is. Tehát az a pálya, amit én megismertem mondjuk 20 évvel ezelőtt, az teljesen vagy megszűnt, vagy felborult, vagy a játékszabályok teljesen átalakultak. Kicsit olyan ez, mint hogyha egy sportoló az életét föltette volna valamilyen sportágra, amit a televízió közvetítés gördülékenysége kedvéért teljesen átszerveztek volna. Vagy mondhatnám, hogy amikor én vízipolózni kezdtem kölyökként, akkor nem volt még támadó idő. Az volt az étosz a játéknak, hogy ha kell a labda, akkor vegyétek el. Most meg úgy van, aztán én nagyjából akkor estem ki ebből a sportból, amikor a támadó időt behozták, akkor még talán 45 másodperc volt a támadó idő, ha jól tudom, akkor most már vagy 30 vagy 35 másodperc, tehát azért, hogy pörgősebb, forrongóbb, gyorsabb és jobban közvetíthető legyen a játék, teljesen átírták a szabályokat. Ma már egy magamfajta alkotó ember el se kezdheti a vízipolo edzésre járást, mert mindenki 2,5 méter, mert az kell ez a gyors fordulós játékhoz, amit most játszanak. Kicsit ez történt a kicsit analóg az a helyzet, ami a mi műfajunkban történt, ahol két lábon állt az a cselekménysor, amit mondjuk pop vagy rockzenének hívunk, az egyik az a hangfelvétel készítés, ami szabályos művészeti ággá nőtte ki magát, és a kiadás, valamint a koncertezés. Most a hangfelvétel készítés és kiadás ágat az konkrétan amputálta a letöltés ilyen mérvű elterjedése. A koncertezést pedig a fesztiválok térnyerése erodálja, mert hiszen ma karácsonyra fesztiválbérletet kérnek a következő nyárra maguknak az ifjak. Annak idején mi úgy mentünk koncertre, hogy kíváncsiak vagyunk az XY előadó koncertjére. Ma úgy mennek egy rendezvényre az emberek, hogy sok ember lesz ott, csinosak a nők, olcsó a sör,
és valami
zene is lesz. Ezért van az, hogy bennünket headlinerként az összes fesztiválra visszahívnak most már több mint egy évtizede, mert amikor mi játszunk, ezt fesztivál szervezők visszajelzéséből tudjuk, akkor egy másik közönség anyag vagy közönség minőség jelenik meg ezeken a rendezvényeken. Uh-huh. Egyszerűen nekik anyagilag megéri, mi meg örülünk, hogy egy divers, sokfajta társadalmi rétegből érkezett, nem csak kifejezetten mi munkánk a kihegyezett közönség előtt játszott.
Térjünk még vissza néhány gondolat erejéig a Még egyszer című szeptemberben megjelent albumra. 3 év telt el az előző album, a 2084 megjelenése óta, az ugye 2012 őszén jelent meg, és akkor, ha jól emlékszem, akkor azután a lemez után azt mondta, hogy mindent kiírt magából, és most nem is nagyon tudja, hogy történjen majd a folytatás. Általában 3 év azért kell ahhoz, hogy megszülessen egy új album. Hát közben persze volt az LP, és voltak koncertek.
Majdnem minden lemez után azt érzem, hogy most vége, most mindent kiadtam magamból. Ez az utóbbi időben mindig így volt. Kisebb fajta pánikveszerőt ilyenkor az emberen, de aztán ezen túl lehet lendülni, elsősorban munkával. Ez eddig még mindig sikerült. Mondhatnám, hogy ahogy ön is említette, hogy nem láblogatással töltöttük azt a 3 évet, mert közben egyfolytában turnéztunk, több mint 200 000 embernek koncerteztünk 2012 és 13 folyamán. Abból is készült egy átfogó DVD kiadvány, időközben megjelent az Igazán is, tavaly is koncerteztünk, dupla arénát csináltunk, magyarul hát munkával és szem előtt töltöttem ezt az időt is. Kész csoda, hogy az idei 17 előadásunk közötti szünetekben föl tudtuk venni a Még egyszernek az anyagát, mert ugye írtuk, hangszereltük ezeket a dalokat, és rögzíteni is kellett, meg össze is kevertük, közben a DVD, most megjelent DVD utómunkái is folytak a videóvágó stúdióban és a hangstúdióban, úgyhogy mondhatom, hogy egy nagyon munkás év végére tesz majd pontot ez a december 16-ai, 17-ai.
Hogy látja egyébként, hogy változott a legutóbbi albumnak a zenei világa vagy a hangzás? Azért is kérdezem ezt, mert a korábbi lemezeken egyértelműen dominált az, hogy a nem csak a daloknak a szövegét, hanem a zenéjét is önírta. Most viszont bekapcsolódott ismét a bonanzás időket megidézve Hauber Zsolt, az egykori zenésztárs, és az új albumon a daloknak a többségét ő szerezte.
Igen, ő elsősorban zeneszerző, tehát a 13 dalból, amely az albumon szerepel, 9-et ő jegyez zeneszerzőként. A szövegekért magam vagyok felelős, 2 zenét én is írtam, illetve 2 dal zenéjét Lepés Gábor, régi harcostársam jegyzi, aki a házi stúdió hangmérnöke is. Tulajdonképpen engem az szokott kreativitásra serkenteni, hogyha valamilyen korlátot viszünk bele a rendszerbe. Tehát például azt mondom, hogy csak egy bizonyos hangszert használhatok, legyen az mondjuk egy szintetikus hangszer, vagy valamilyen, tehát azt gondolom, hogy a korlát az a kreativitásnak az ösztönzőjévé válik. Ha minden pillanatban minden lehetőség elérhető, akkor az ember ellustul. Van egy ilyen görög mondás, hogy a görög népesének, bár ugye szigetekből és tenger által körülvett ország, szigetekből álló, de a népességnek csak nem 70%-a nem tud úszni. És akkor megkérdeztem egyszer egy görög barátomat, hogy ez vajon miért van így, és azt mondják, azért, mert azt mondják a görögök, hogy hát a tenger holnap is ott lesz. Nos, ha holnap is ott van, akkor nem kell menni ma sem, meg holnap is egy olyan nap van, nem kell, mert ráérünk. Tulajdonképpen, ha mindig minden lehetőség adott az ember számára, és nekem van egy nagyon gazdagon felszerelt stúdium, akkor az ember soha nem csinál semmit. Hogyha valamilyen, most nagyon elnagyoltan fogalmazva, hogyha valamilyen korlátot viszünk a rendszerbe, akkor ez nagyon érdekesen inspirálóan hathat. Annak idején a 2084-nél az volt a kitalált koncepció, hogy a 80-as évek szintetizátor hangzását szeretném megidézni, hogy egyszemélyes műhely munkával kell mindent előcsiholni, és csak az utolsó pillanatban hívtam be egy hangmérnököt a feléneklések keveréséhez, a már említett Lepés Gábort. Itt az volt a koncepciónk, hogy a Zsolt, akivel nagyon hosszú ideig együtt zenéltünk, nagy sikerrel, talán mondhatom, hogy egy kultuszzenekar alapítói voltunk ketten együtt, 17 éves korom óta ismerem, ahol a Fazekas gimnázium padjait koptattuk együtt, és ott ismerkedtünk meg, valamint a Fazekas Mihály gimnázium kórusában, ahol a Basszus 2-ben álltunk egymás mellett. Aztán egy hosszabb szünetjel volt a közös életünk kottájába írva, és most hosszú idő után egymásra találtunk, és nagyon intenzív és jó az együttműködés, nem tudom, meddig fog tartani, de ezek a dalok, amelyek a még egyszerre szerepelnek, az egyértelmű visszaigazását adják annak, hogy ez egy jó döntés volt, hogy én újra megkerestem őt.
Az fontos egyébként, hogy mindig valamilyen új hangzást vagy új megszólalást keressen a zenekar vagy az előadó művész, mert hát vannak a világban nem is rossz előadók vagy zenekarok, akik rendre ugyanazt a hangzást és ugyanazt a formát hozzák. Hát ugye rossz nyelvek szerint, hogyha valakinek van egy AC/DC lemeze, akkor tulajdonképpen az összes AC/DC lemeze megvan, mert hogy szinte ugyanaz a hangzás.
Igen, ez egy úgy jelkez, hogy nyerő formula. Magyarországon is van erre példa. A kis piacokon talán még több ilyen példa akad, mert ahol az ember egy megtalálja ezt a nyerő formulát, akkor nagyon ragaszkodik hozzá, fogva a körömmel, és fél kockáztatni, nem beszélve arról, hogy a közönség dinamikája és általában úgy működik, hogy megszokott dolgokat szereti. Én egy másfajta személyiség vagyok, hogyha szabad így fogalmazni, tehát engem egyszerűen a rutin az riaszt, elszívja az energiáimat. Nem, ha valami rutinná válik, már feszült vagyok. Tehát, hogy egy 5 állomásos, vagy nem tudom, 8 állomásos turné 5. előadásánál is úgy érzem, hogy ez most már megvan, a következő munka érdekel. Lehet ezt izgázgasságnak is hívni, vagy nem tudom, mégis még rosszabbat is lehet rámondani. Én azt gondolom, hogy engem ez hajt előre, és végülis a pop vagy rockzene forma nyelvén belül keressük azért a lehetőségeket, nem az ilyen nagyon nagy kilengések nincsenek. De hát az ember kreativitását, azt, ami életbe tartja, azt kell csinálni. Ha valakinek azt tartja életbe a kreativitását, hogy egy formulát belül mozog állandóan, akkor hajrá. Az enyémet azt tartja életbe, hogy próbálgatom a formai kereteket tágítgatni, de ez se extrém módon, tehát úgy gondolom, hogy talán az emberi fogyasztásra még alkalmas módon. És hát ugye állandóan überelni se lehet a dolgokat, most egy hosszú műszaki megbeszélésen vagyunk túl, tavaly nagyon látványos dupla koncertünk volt az arénában, ennek a képanyaga megtekinthető a DVD-n, hogy nem a levegőbe beszélek tényleg, ez korábban se fukarkodtunk a látvánnyal, de ez egy nagyon látványos dupla buli volt. És idén azt mondják a műszaki emberek, akikkel egy hosszú egyeztetésen vagyunk túl, hogy most még ráteszünk egy lapáttal. Na de folyton überelni nem lehet. Tehát, hogy még hangosabb, még több lámpa, hát már Pakson vörös riadó van, amikor mi elkezdünk koncertezni, mert olyan energiaigénnyel lép fel az a rengeteg látványtechnikai eszköz. Tehát néha az az előrehaladásnak az úgy, hogy kettőt visszalép az ember, vagy hármat. Ilyenkor jönnek az akusztikus koncertek, vagy a kisebb volumenű eladások, olyan, amilyen a Karculatok 20, az Ákos 40, vagy az Andante volt annak idején. És hát ezt a hullámzást érdemes fenntartani, mert folyton emelni a tétet, abból nem lesz jó eredmény szerintem.
Visszatérve még egy kicsit a Még egyszer című lemezre, egy albumon fontos a dalok, mondjuk például ezen az albumon, a Még egyszer című albumon, fontos a dalok sorrendje, a dalok egymás után is, az fölépít egy ívet, mert hogy ugye nem a 70-es évek értelmében vett konceptalbumról van szó.
De... Igen. Koncepció van mögötte.
Hát persze, igen, nem csak voltak nem azok úgy, a klasszikus
nem úgy, a progresszív rocknak, igen, a koncept szerzeményekkel gondolták. Tehát van koncepció. Emlékszem egyszer még a Magyarországról azóta kivonult BMG-nek a művésze voltam, és a Artist and Repertoire Manager azt mondta, hogy és akkor hogy állsz a lemezzel, mond, mert ugye saját produkcióba készítettem mindig a lemezeimet, hát mondom, hogy elég jó, az utolsó simításoknál tartunk, azt mondja, nagyon jó, akkor most lemegyünk este a stúdióba, és akkor megbeszéljük, hogy melyik dal melyik után jöjjön a lemezen. Mondom, milyen lemezen? Az én lemezemen én pontosan tudom, hogy melyik dal jön melyik után, köszönöm szépen, abban nem kérnék beleszólást. Ez nem szimpla rátartiság volt részemről, hanem az egy átgondolt, ha tetszik, koncepció volt, bár ilyen szavakat nem szeretünk a popzenével kapcsolatban alkalmazni. Igen, meg hát ilyenek is mondhatnék, hogy dramaturgiai ív. A koncertjeinken is szeretnénk egy ilyen ívet rajzolni, és a lemezen is, tehát van bevezetés, tárgyalás, befejezés, ahogy egy jobb fogalmazásnál. Hát remélem, hogy a hallgatóink között van olyan, aki ilyen értőfülel hallgatja, hogy ezt
én azt éreztem ezt a lemezt hallgatva, javítson ki, hogyha nem így van, vagy nem így gondolja, vagy nem így érzi, hogy ez az album valahogy talán személyesebb és inkább önreflexív hangvételű, mint a korábbi albumok.
Én minden visszajelzésre kíváncsi vagyok, és örülök neki, hogyha ilyen határozott vélemények kialakulnak. Én azt gondolom, hogy eleve egy önreflexív alkat vagyok, és minden munkámban benne van ez. Az is igaz, hogy egyébből nem tudok építkezni magamból, mert ez egy bármilyen furcsán hangzik, ez egy lírai műfaj, tehát hogyha mondjuk a műfaj befsorolás tekintetében azért valahol a versnek rokona a dalszöveg, és az pedig líra, mert vagy valami vagy líra, vagy próza. Tehát én a lírai én az mindig feltárulkozó, és ha nem az, akkor nem jó a líra.
Igen, csak ezt a személyes vonatkozásokat, vagy ezt a személyességet például olyan dalokba lehet, vagy én legalábbis olyan dalokba éreztem, mint a Kapuzárás című dal, ami így szól, hogy az ajtók mellett kérjük, vigyázzanak, a kapu, ha zárul, lassan végleg lemegy a nap. Ez mondjuk a 40-es éveiben járó férfi ember kapuzárási pánikja?
Ez konkrétan arról szól, hát nem véletlen a cím sem. Én már nem is a 40-es éveimben járok, hanem a 40-es éveim második felébe járok.
Hát a legszebb férfi korban, nem?
Hát az egyik legszebb férfi kor, igen, a 47. patkot is elrúgtam már. Konkrétan ez egy olyan élményből született, amikor egy nyaraláson a tenger mellett a tükörképemmel mentem szembe, egy kirakat üvegbe láttam meg magamat a gyerekeimmel. Nekem nagyon erős önképen van, azt gondolom, hogy erős önkép nélkül erre a pályára lépni botorság. Én természetesen tudom magamról, hogy 17 éves vagyok, magas, karcsú és szélesvállú, de a tükörkép az abszolút nem korrelált ezzel a képpel. Egy kövérkés, szalmakalapos, rövidgatyás, szandálos, teljesen indokolatlan, újatlan pólót viselő férfi jött velem szembe, és ez sokkolt engem szemüvegbe. És tulajdonképpen ebből született életem egyik legkönnyebben létrejövő dalszövege, ez a Kapuzárás. És hát az én életem az alapanyaga annak, amit írok. Nem tudok másról írni. Irigylem azokat, akik baladákat képesek írni, és nincsenek autobiografikus elemek a lírájukban. Én azt tanultam Babics tanárnőtől a Fazekas gimnázium padjait koptatván, hogy a líra az örökké jelen idejű egyes szám első személyi műfaj. És hát én ezt szeretném továbbvinni.
Ma itt az arénában Kovács Ákos zeneszerző, előadó művész a vendégünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.